a nyelv küszöbén vagy fél lábbal már benn, mielőtt járomosra térnék, van anyag bőven, érdemes az eddigieket, a szoros érzelmi kötődést, az állandó figyelmet, a szociális megértést, a szabály és rítus követést, és az utánzást összevetni a kommunikációval, mert nagyon érdekes, logikus következtetésekre juthatunk. Azt gondolom, hogy a nyelvi készség mindenképpen a szociális megértésen alapszik. Csak annak az elmének lehet oka bármit is közölni másokkal, amelynek van valamilyen elképzelése egy társas helyzetről. A gerinces állatok között vannak magányosan élők, de még ezek is kommunikálnak nemi partnereikkel és ivadékaikkal. Ez a kommunikáció igen egyszerű kapcsolat. Közeledést, fenyegetést, megadást, veszélyt képes jelezni. Mint hogy ezekre az állatoknak mindennapi életükben szinte pillanatonként szükségük van, ez a kommunikáció genetikai meghatározottságú. Nem nyitott, nem tanult, nem kreatív, mint az emberi nyelv. A szociális fajok, különösen azok, amelyek egész életüket egy csapatba töltik, nem csak a kommunikáció genetikai eszközeit használják, hanem megtanulják, hogy a csoporttársaik bizonyos helyzetekben hogyan viselkednek. Ez a szociális megértés. Az ember a legszociálisabb gerinces állat. Nagy létszámú, zárt, együttműködő csoportokat hozott létre az evolúció során, amelyek csak szüntelen tevékenységgel, konstrukciós aktivitással, hiedelmekkel és folyamatos kommunikációval tudnak fennmaradni. Ez a kommunikáció kezdetben csak egyes jelek megértésén és megtanulásán alapult, később, ahogy a szociális megértés továbbfejlődött, ahogy egyre gyakrabban vették hasznát a közösen elfogadott szabályoknak, rítusoknak, a kommunikáció nyelvé fejlődött. A nyelvészek egyetértenek abban, hogy a mai nyelvek mind egyformán fejlettek. Egyiknek ez, másiknak amaz a része a kidolgozottabb, de bármelyik alkalmas minden emberi gondolat kifejezésére. Ha tehát abba gondolkodunk, hogy milyen lehetett az emberi kommunikáció a kezdeti szakaszába, amikor még nem volt nyelvtan, nem voltak bonyolult kifejezések a történések pontos helyének, idejének, módjának leírására, akkor a nyelv legáltalánosabb tulajdonságaiból kell elindulnunk. Minden nyelvnek van egy szótára, vagyis olyan jeleggyűjteménye, mint például a beszélt, leírt szavak. Ezt az adott nyelvet beszélők mind ismerik, ezek mind tanult jelek. A mai nyelveknek ez a szótára óriási. Csak az alapszavak is több százezret tesznek ki. Nem tudjuk, mennyi a legkevesebb jel, amennyi ahhoz kell, hogy egy rendszert kommunikáció szempontjából már nyelvnek tekinthessünk. De biztosan nem lehet nagyon sok. Néhány tíz vagy néhány száz. Plé Csaba barátom, akinek az egyik tudomány területe a nyelvpszichológia, azt mondja, hogy talán abból kellene elindulni, hogy azok a mentálisan visszamaradott gyerekek, akik egyáltalán megtanulnak beszélni, általában minimum 200-250 szót használnak. Ez lehetne tehát az emberi nyelv szókészletének alsó határa. Akárhol is van ez a határ, az emberi nyelv jeleinek két tulajdonsága fontos. Az első, hogy utaljanak a külső világ valamilyen tárgyára, személyére, jelenségére. Másrészt, hogy utaljanak egymásra, tehát a jelek valamiképp funkcionálisan összefüggő hálózat alkotó elemei is lehessenek. Ebből következik, hogy a jeleknek vagy jelsorozatoknak jelentése kell legyen. Valószínű, hogy a jelentés éppen a hálózat tulajdonságaként, mint egy magától jelenik meg. Elgondolkodhatunk azon, hány jelből lehet olyan funkcionális hálózatot kialakítani, amelyben a jelentés, mint új tulajdonság megjelenik. További tulajdonsága, és ez is nagyon fontos, hogy a jelek sorozatát meghatározott szabályok szerint lehessen létrehozni. Ebből lehet idővel a grammatika, pontosabban a szintaxis. A létrehozható kombinációk, sorozatok nem alkothatnak kicsi, befejezett, zárt halmazt, mert akkor az ilyen jelek halmaza semmiben sem különbözne az állatok által alkalmazott, genetikailag rögzített jelrendszerektől. nyitottnak kell lennie, amelyhez bármikor hozzáadható egy új kombináció. A nyitott nyelvben az új kombinációk új jelentést hordozhatnak. Ez a nyelvi kreativitás forrása. A kreativitás tulajdonsága azt jelenti, hogy új helyzetben, új közölnivaló esetén lehetséges új jeleket, vagy új, addig még nem használt, új jelentést hordozó kombinációkat létrehozni. A jeleket értelmesen használó csimpánzok, valamint Alex papagáj úgy 150 jelet sajátítottak el. A szókészlet persze csak az egyik lényeges összetevője a nyelvi rendszernek, és ezeknél az egyébként igen értelmes állatoknál a jelentést hordozó tulajdonság valószínűleg még nem a hálózathoz, hanem csak magukhoz a jelekhez kötődik. Kizárólag egy jelhez kötődő értelmezést egyszerű kondicionálással minden gerinces állatnál ki lehet alakítani. A nyelvi jelentés viszont a jelek hálózatán, a hálózat értelmezésén alapszik. Kommunikációs tapasztalataim Jaromossal azzal a meglepő felfedezéssel jártak, hogy a szabályok, rítusok követése, valamint az utánzás képessége beágyazva a szociális megértés bonyolult elme folyamatába tulajdonképpen mindenben megfelel egy nagyon egyszerű, primitív nyelvkövetelmény. Amikor mondjuk késő ősszel Gödön a tanszéken gyáromos szerint túlságosan sokáig üldögélek az íróasztalomnál, mindenféle haszontalan papírdarabok felé görnyedve, gyáromos oda megy az egyik székre dobott kabátomhoz, és ha éppen elkapja a pillantásomat, orrával megböki a kabátot, közben nagyon sürgetően néz rám. Ennek a jelentése nagyon egyszerű. Vegyem már fel azt a kabátot, és induljunk sétálni a szép parkba. Az ottani séta rítusának szerves része az, hogy én felveszem a kabátomat. Tehát Jeromos utalása a rítusra lényegi kommunikáció. Nem azt jelenti, hogy ez itt egy kabát, vagy hogy ezt a kabátot felszokták venni, vagy hogy ez a gazda kabátja, hanem egyértelműen az, gyerünk sétálni. Mert a séta a kabát felvételével kezdődik. Jaromos nyelvi kreativitása abba fejeződik ki, hogy nyáron, amikor kabát nélkül járok, más eszközöket használ. Például odajön, szelíd farkcsóválással néz a szemembe, amolyan kérdő hangsúllyal, ez nagyon jól felismerhető. Ha nem tudom, mit akar, vagy úgy teszek, mintha nem tudnám, akkor megkérdezem, mit akarsz, Jaromos? Erre többféle válasz lehetséges. Az egyik, hogy tényleg sétálni szeretne. Akkor jellegzetes ugatást hallatva már szalad is az ajtóhoz. A rítus egyik eleme az ajtóhoz szaladása, ebben is felismerhető. A másik elem, a hangadás viszont mindig ugyanolyan, tulajdonképpen egy primitív szó. Van persze, hogy erről most nem sétálni akar, hanem éhes. Ez nem azt jelenti, hogy szegény kutya már napok óta nem evett, hanem általában csak annyit, hogy enne valami finomat, ha lehetne. Ilyenkor megnyalja a száját. Kérdés, mit akarsz? Válasz, szárnyalás. Enni valamit. Ez az egyezményes jele a falatozás szándékának, míg sosem derült ki, hogy Jaromos mást akart volna. Ugyanezt a jelet használja akkor is, ha az ajokból ítélve zsuzsikáik éppen ebédre készülődnek. Jaromos általában úgy gondolja, hogyha valahol ebédelnek, neki ott a helye. Ekkor odajön, rám néz, megnyalja a száját, és félfordulatot tesz az induláshoz. Ha ilyenkor kérdezem, mit akarsz, akkor persze az elmenést jelző ugatás következik. Tehát itt is van egy jel, a szárnyalás, amelynek nem önmagában van jelentése, bár kétségtelenül evésről szól, de csak az éppen adott környezeti, szociális feltételek szerint értelmezhető úgy. Hogy itt és most enni kérek valami finomat, vagy úgy, hogy 4 óra itt az ezetési idő, kérem a vacsorámat, no meg úgy is, hogy menjünk Zsuzsikához, mert lehet, hogy ott is kapok enni. Ez azért már egy pici hálózat. Remélem, méltóztatnak ezt belátni. Hozzá kell tennem, hogy ez a szárnyalintás nem olyan, mint amikor az ember szájába összefut a nyál. Ez abból is látszik, hogy Jaromos olyan esetekben is alkalmazza, amikor az evés még távoli jövő reménye, meg abból is, hogy ahogy ez a jel kialakult. Eleinte szorosan összefüggött az evéssel. én felfigyeltem rá, ennivalóval jutalmaztam, ugye ez még a hagyományos jeltanulás keretein belül van, aztán hozzáfűztem az enni szót, és kiderült, hogy gyáromos, mint azt a fenti példák szépen mutatták, gyorsan megérti, hogy engem ezzel a jellel lehet informálni arról, ha valami közvetlen vagy közvetett kapcsolatban van az evéssel. Az embernél nem csak a beszéd jelenti a nyelvet, noha számunkra ez a legfontosabb. Ugyanolyan eredménnyel használjuk az írást, vagy más funkcionális rendszerbe foglalt jeleket, például a süketnéma jeleket. A süketnéma jelrendszer mindenben megfelel egy beszélt nyelv követelményeinek. Arra is van szép példám, hogy gyáromos nem csak a maga érdekeiről képes kommunikálni. Egyszer kora hajnalban arra ébredek, hogy gyáromos az ágyamnál áll, és apró vakkantásokkal ébrezget. Mögötte pedig megpillantom a nagyon ideges Bukfencet. Na mi van, Jerke? Csak nincs valami sürgős lemennivalód? Kérdeztem. A lemenni szóra Bukfenc azonnal megfordult és vágtatott az ajtó felé. Természetesen felkászálódtam, nadrágot húztam. Itt most menni kell. Meglepetésemre kiderült, hogy nem gyáromosnak kell lemenni, hanem Bukfenc csapta el valamivel a hasát, neki volt sürgős, de valószínűleg az ő halkap kérő morgására nem ébredtem fel, ezért aztán Jerke ébresztett, aki le se jött velünk az utcára. Hasonló eset többször előfordult, mindkét kutya hajlamos a másik nevében is kérni, jelezni valamit. Gyáromos nem csak Bukfencnek szól, ha úgy látja szükségét, hanem Évinek, Tamásnak és az ismerősöknek is. Egy naplóbeli bejegyzés szerint Tamás nálunk volt vacsorára, de vacsora még sehol. Tamás a konyhába beszélgetett Évivel, én pedig a szobámban éppen az aznapi munka befejezésére készülöttem. Hirtelen eszembe jutott. Valamit meg kéne mutatnom Tamásnak, ezért szóltam Jerkének. Hív Tamást! Jerke elrohant, és két perc múlva megjelent Tamás. Azt kérdezte, hívtál? Mert gyáromos ugatott és ugrált rám. A szociális megértésről, és legalább annyira az önzetlen segíteni akarásról szól a következő történet is. Megint nógrádi kertünkben vagyunk, vendégeink, Péter szomszédunk és a felesége, Éva asszony, meg Tücsi nevű kis bolognéze kutyájuk. Jerke akkoriban úgy fél éves lehetett, és nemrégiben megharapta Tücsit, ezért meg volt sértődve, és nem mozdult el a kapu mellől, miközben jóval messzebb, ahonnan a kapu már nem is látható, beszélgettünk a gazdáival. Gyáromos persze lenn maradt, és próbált Tücsivel játszani. Egy jó idő múlva gyáromos megjelent ott, ahol beszélgettünk, Péterhez szaladt, és jól láthatóan hívta. Hozzászaladt, megfordult, egy-két métert előre ment, majd megint vissza. Ez a kutya egy kis dögönyözést akart, mondta Péter, és elvégezte a feladatot. Én se gyanakodtam semmi egyébre. Már éppen indulóba voltak, dögönyözés után elbúcsúztak, mentek a kapuhoz. A kapu tárva nyitva, néha kipattan az árja, a nagyon féltett Tücsi pedig sehol. Rövid kétségbe esett keresgélés után kiderült, hogy a váratlanul kinyílt ajtón kiment és hazaballagott. Gyáromos igazából ezt akarta jelezni Péternek. Melyik állat csinálna ilyet? Gyáromos történeteimmel eddig főként a szociális megértést akartam bemutatni és elmagyarázni. A következőkben arról lesz szó, hogyan állunk olyan dolgokkal, mint a nyelvi megértés, a jelek használata, a kérés, a tagadás, valamint a kérdezés, az üdvözlés, a hívás, amelyeket az ember egyszerűbb nyelvi kommunikációiban maga is sűrűn használ.